Gavilgur palotája a belső erőd legmagasabb pontján terpeszkedett. Tőle északra kert húzódott, melyet az erőd legnagyobb tava ölelt körül. A tó valójában egy vízgyűjtő medence volt, ám a partján virágzó fák álltak, a palotából pedig lépcsősor vezetett az északi parton álló kőpavilonhoz. A tó fodrozódó hullámainak vissza kellett volna tükröznie a pavilon boltíves tetejét, de a szárazság miatt a víz szintje 8-9 lábnyival alacsonyabb volt a szokásosnál. A vizet és a tópartot büdös, zöld nyálka fette, ám Benising, Gavilgur killadárja elrendelte, hogy a parástartókban gyújtsanak fűszeres illatú füstölőket, így a pavilonban időző tucatnyi embert nem zavarta a kellemetlen szag. Bárcsak itt lenne a rádzsa, mondta Benising, akkor tudnánk, mit tegyünk. Benising alacsony, kövérkés ember volt, pödört bajusszal és ideges szemekkel. Csak hogy az erőd főparancsnoka udvaronc volt, nem katona, és mindig úgy gondolt parancsnoki tisztségére, mint eszközre, amivel megcsinálhatja a szerencséjét, nem pedig, mint kötelezettségre, hogy a rádzsa ellenségeivel kell harcolnia. Manu Bapu herceg nem lepődött meg azon, hogy a bátyja nem jött Gavilgurba, hanem inkább a távoli dombok közé menekült. A rádzsának, akárcsak Benisingnek nem volt gyomra a harchoz. Bapu figyelte, ahogy az első brit katonák átvágnak az erőd magas falai alatt elterülő síkságon, és örömmel fogadta a közelettüket. Nincs szükségünk a fivéremre ahhoz, hogy tudjuk, mit kell tennünk, mondta. Harcolunk! A Gavilgurba menekült különféle csapatok parancsnokai egyetértettek. A briteket nem állítják meg a falak, mondta Benising. Egy kis fehér ölebet dédelgetett, a kutya szemei épp olyan rémülten nyíltak tágra, mint a gazdájáé. Meg tudják állítani, és meg is állítják, bizonygatta Manu Bapu. Singh a fejét rázta. Megállították őket Seringapatamnál, vagy Ahmadnagarnál? Úgy keltek át a falakon, mintha szárnyaik lennének. Ezek, mit is mondanak az arabok? Dzsinnek! Végignézett a tanácstagokon, de nem talált senkit, aki támogatta volna. Biztosan dzsinnek harcolnak az oldalukon, mondta erőtlenül. Mit szeretne tenni? Kérdezte Bapu. Tárgyaljunk, mondta Benising. Kérjünk Kauvit. Kauvit, szólt közbe Dodd ezredes rossz kiejtéssel, mivel még csak most tanulta a marátha nyelvet. Megmondom, milyen feltételt szab magának Wellesley. Semmilyent. Fogolyként hurcolja el önt, és elveszi a rádzsa kincseit. Itt nincsenek kincsek, mondta Benising, de senki sem hitt neki. Lecsendesítette az angol éles hangjától megrémült kiskutyát. Az asszonyait pedig játékszerként odaveti a brit katonáknak, tette hozzá Dodd mogorván. Benising megborzongott. A felesége, az ágyasai és a gyermekei mind a palotában voltak, és mind kedves volt a szívének. Dédelgette és imádta őket, rajongott értük. Talán elvihethetném a családomat az erődből, javasolta Tétován. Talán elküldhetném őket Mutaiba. A brittek sosem jutnak el Mutaiba. El akar futni? Kérdezte nyersen Dodd. Rohadtul nem fog. Ezt a három szót angolul mondta, de mindenki értette, mit jelent. Ha elfut, hajolt előre, akkor az erőd védői elcsüggednek. A legtöbb katona nem küldhette el az asszonyait, akkor maga miért tenné? Itt küzdünk meg a britekkel, és megállítjuk őket. Meghalnak mind. Felállt, a pavilon korlátjához sétált, ahonnan aztán a zöld hab borított a tópartra köpött, majd visszafordult Benising felé. Az asszonyai biztonságban vannak, killadár. Akár 100 emberrel is tartani tudnám egészen a végítélet napjáig. A britek dzsinnek, suttogta Benising. A kutya reszketett a karjaiban. Nem dzsinnek, csattant fel Dodd. Démonok nem léteznek. Szárnyas dzsinnek? Benising szinte nyűszített, láthatatlan dzsinnek. A levegőben járnak. Dodd ismét kiköpött. A kénköves pokolba, mondta angolul, majd Benising felé hajolt. Angol démon vagyok. Én, Érti? Dzsinn vagyok, és ha elviszi az asszonyait, én követni fogom. Éjszaka eljövök hozzájuk, és fekete epével töltöm meg őket. Kivillantott a sárgás fogait, a killadár pedig megreszketett. A fehér kutya éles hangon felugatott. Manu Bapu visszanyomta Doddot a székébe. Dodd volt az egyetlen európai tisztje, és bár Bapu hálával tartozott az angolnak a szolgálataiért, néha igen fárasztónak találta az ezredes viselkedését. Ha léteznek is dzsinnek, mondta Bapu Singhnek, akkor a mi oldalunkon állnak. Megvárta, míg a killadár lecsendesíti az ilyet kutyát, aztán előrehajolt. Mondja, elfoglalhatják a britek az erődöt a hegyre vezető utak felől? Kérdezte Benny Singh-től. Benny Singh a Gavilgur falai alatti meredek hegyoldalon kanyargó két útra gondolt. Senki sem jut fel élve, ha a védők ágyúgolyókat és sziklákat zúdítanak le a meredek lejtőkön. Nem, ismerte el. Tehát csak egyetlen úton jöhetnek. Csak egyetlen egy úton, a földnyelven át. Az én embereim őrzik majd a külső erődöt, Dodd ezredes emberei pedig a belsőt. És senki, mondta kemény hangon Dodd, senki sem jut át a kobráimon. Még mindig neheztelt, amiért jól képzett fehér kabátos katonái nem a külső erődöt védelmezték, de egyetértett Manu Bapu érvelésével, miszerint a belső erőd védelme fontosabb. Még ha a britek netán el is foglalnák a külső erődöt, Dodd emberein akkor sem jutnak át. Az embereimet még soha nem győzték le, morogta, és soha nem is fogják. Manu Bapu az ideges Benny Singh-re mosolygott. Láthatja, killadár, itt csak akkor végezhet önnel. Vagy a nők, tette hozzá valaki nevetésre sarkalva a többieket. Ágyú dördült a külső erőd északi falán, majd néhány másodperccel később még egy lövés hallatszott. Senki sem tudta, miért lőttek, így aztán Manu Bapu a tucatnyi parancsnokkal a nyomában elhagyta a pavilont, és a külső erőd északi része felé indult. A magas fák ágairól ezüst szőrű majmok csiviteltek a katonákra. A kert kapujában arabőrök álltak, az ő feladatuk volt megakadályozni, hogy a helyőrség katonái lemenjenek a tópartra, ahol a killadár asszonyai gyakran sétálgattak a hűs estéken. 100 lépésnyire a kertkapu mögött mély gödör tátongott. Dodd megállt, lenézett a sötét mélységbe. A gödör kétszer olyan mély volt, mint egy ember, az oldalát símára csiszolták a kőfaragok, így semmi sem mászhatott fel rajta, az alján pedig csontok fehér lettek. Az árulók verme, állt meg Manu Bapu Dodd mellett. De azok ott majomkölykök csontjai. Embert is esznek, kérdezte Dodd, kíváncsian nézte a gödör sötét, árnyékok borította alját. Az embereket csak megölik, mondta Bapu, de nem eszik meg. Ahhoz nem elég nagyok. Egyet sem látok, mondta Dodd csalódottan, aztán egy tekergő árny csúszott végig két hasadék között. Ott, mondta boldogan. Nem nőnek elég nagyra ahhoz, hogy megegyenek egy embert? Szinte minden évben megszöknek, válaszolta Bapu. A monszun feltölti a gödröt vízzel, a kígyók pedig kiúsznak és elmenekülnek. Akkor mindig újakat kell kerítenünk, de az idén ez nem jelent problémát. Ezek most nagyobbra nőttek a szokásosnál. Benny Singh elhátrált néhány lépést, olyan szorosan ölelte a kiskutyáját, mintha attól félne, hogy Dodd bedobja a kígyók közé. Ott az a kurafi, akit meg kellene etetni a kígyókkal, mondta Dodd Bapunak a killadár felé biccentve. A bátyám kedveli, mondta kedvesen Bapu, megérintette Dodd karját, mutatva, hogy indulniuk kellene. Egyezik az ízlésük. Úgy, mint? Nők, zene, fényűzés. Itt nem nagyon van szükségünk rá. Dodd a fejét rázta. Ha hagyja elmenni Száhib, akkor a helyőrség fele is menekülni akar majd. Ha hagyjuk elmenni az asszonyokat, akkor a férfiaknak mi okuk lenne harcolni? Ezen kívül gondolja, hogy veszélyben lennénk? Nem, ismerte el Bapu. Felvezette tisztjeit a meredek kőlépcsőkön egy természetes védműre, ahonnan hatalmas vas ágyú irányult a szakadékon túli, távoli fenségszikláira. A sziklák csaknem egy mérföldnyire voltak tőlük, ám Dodd látta, hogy egy lovas csapat áldogál a szakadék szélén. A külső erő tűzérei a benszülött lovasokra lőttek, de amikor látták, hogy a lövedékeik messze a célpont előtt zuhannak le, inkább felhagytak a próbálkozással. Dodd előhúzta a látcsövét, és azon át figyelte, hogy a királyi hadmérnökök egyenruháját viselő katona néhány lépésnyire a társaitól a földön üldögél. A hadmérnök térképet rajzolt, a társai pedig mind indiaiak. Dodd leeresztette a látcsövet, és a hatalmas vas ágyút nézte. Megvan töltve? Kérdezte a tűzéreket. Igen, Száib. Egy hajderit kaptok fejenként, ha megölitek azt a sötét egyenruhás embert, aki ott ül a szakadék szélén. A tűzérek felnevettek. Ágyújuk több mint 20 láb hosszú volt, kovácsolt vas csövét zöld, fehér és vörös minták díszítették. Egy lábnyi átmérőjű tömör ágyú golyók gúlája emelkedett az óriási tikfa gerendákból ácsolt, masszív lövegtalp mellett. Az ágyú parancsnoka fontoskodva állította be az irányzékot, rákiáltott az embereire, hogy állítsák a talpot egy hüvelyknyivel jobbra, aztán egy ujnyival hátra, míg végül elégedett nem lett. A szemét hunyorítva nézett végig a cső mentén, intett a baput követő tiszteknek, hogy álljanak hátrébb az óriási lövegtől, majd lehajolt és izzó kanócot nyomott az ágyú gyújtójukához. Füst szállt fel, ahogy a tűz végigfutott a töltetig, aztán a hatalmas ágyú hátra csúszott a talp alján kialakított tikfa görgőkön. Füst csapott át a hasadékon, a madarok százával riadtak fel a sziklákon rakott fészkeikből, és körözni kezdtek a meleg levegőben. Dodd látcsövén a hadmérnököt figyelte, egy pillanatig látta az ágyú golyó szürke villanását a lencse alsó részében, aztán, hogy a hadmérnök melletti sziklatömb darabokra szakad. A mérnök oldalra zuhant, a vázlatai leestek, ám ő megkapaszkodott és felhúzta magát a sziklaszirten a lovát őrző lovasokhoz. Dodd előhúzott egy aranypénzt és odadobta a tűzéreknek. Elhibáztátok, mondta, de ettől még átkozottul jó lövés volt. Köszönjük, Száhib! Dodd panaszos nyöszörgést hallva megfordult, Benny Singh átadta kutyáját egyik szolgájának, és most elefántcsont látcsövön át az ellenséges lovasokat nézte. Mi az? Kérdezte Bapu. Siud Sivadji, válaszolta Singh alig hallhatóan. Kicsoda Siud Sivadji? Kérdezte Dodd. Papu elvigyorodott. Az apja régen az erőt killadárja volt, de meghalt. Talán méregtől? Kérdezte Benny Singh-től. Egyszerűen csak meghalt, mondta Singh. Egyszerűen csak meghalt. Alig, hanem meggyilkolták. Bapu remekül szórakozott. Benny Singh killadár lett, és ágyasává tette a halott férfi lányát. Dodd megfordult, és látta, hogy a lovasok eltűnnek a fák között. Azért jött, hogy bosszút álljon, ugye? Még mindig el akar innen menni? Kérdezte Benny Singh-től, mert az a fickó várni fog magára, követi magát a dombokon át killadár, és ha leszáll az éjszaka, elvágja a torkát. Itt maradunk és harcolunk, jelentette ki Benny Singh, és visszavette a kutyát a szolgától. Harcolunk és győzünk, mondta Dodd. Elképzelte, hogy a britek felállítják az ostromlövegeiket a távoli sziklán, és elképzelte, milyen pusztítást végez majd a tűzérek között ez a gigászi ágyú. És még 50 ilyen löveg várakozott, hogy üdvözölje a közeledő briteket, valamint több száz könnyebb ágyú. Ágyúk, rakéták, kartács, puskák és sziklák. Ezek képezik Gavilgur védelmét. Dodd pedig úgy vélte, a briteknek esélyük sincs. Egyáltalán semmi esélyük. A gyenge szellő elsodorta az ágyú füstjét, meghalnak, folytatta Dodd. A túlélőket pedig délre üldözzük, és levágjuk őket, mint a kutyákat. Megfordult, és Benny Singh-re nézett. Látja a hasadékot? Ott halnak majd meg a démonok. A szárnyaik megpörkölődnek, és lángoló kődarabokként hullanak alá a halálba, a sikolyaik pedig álmatlan éjszakákat hoznak a gyerekeknek. Tudta, hogy igaza van, mert Gavilgur bevehetetlen. Örömmel jelenthetem, mégsem, Dilip, inkább úgy, hogy alázatosan jelenthetem az ellopott hadi anyagkészlet visszaszerzését. Torrens kapitány elhallgatott. Éppen csak beesteledett, Torrens pedig kihúzta a rizspálinkás üveg dugóját, és beleszimatolt az italba. Túl gyorsan mondom? Igen, száhib, hangzott Dilip, a középkorú írnok válasza. Alázatosan jelenthetem, mondta hangosan, miközben a toll nehézkesen mozdult a papíron. Az ellopott hadianyag készlet visszaszerzését. Írd hozzá a listát is, parancsolta Torrance. Később is megcsinálhatod, csak hagyd ki a helyet. Igenis, száhib, mondta Dilip. Egy ideje már sejtettem, folytatta Torrance, aztán bosszusan összehúzta a szemöldökét, mivel valaki kopogott az ajtón. Gyere be, ha feltétlenül akarsz, kiáltotta. Sharp kinyitotta az ajtót, és azonnal bele is gabajodott a muszlimba. Át kellett verekednie magát a függöny ráncain. Maga az, mondta kelletlenül Torrance. Én, uram! Beengedi a lepkéket, méltatlankodott Torrance. Sajnálom, uram. Azért van ott a muszlin Sharp, hogy odakint tartsa a lepkéket. Zászlósokat és egyéb kellemetlen élőlényeket. Csapd le a lepkéket, Dilip! Az írnok engedelmeskedett, és egy összegöngyölt papírral csapkodva üldözni kezdte a lepkéket a szobában. Az ajtóhoz hasonlóan az ablakokat is muszlinnal védték a lepkék hadától, melyeket az asztalon álló, ezüst kandelláberben lobogó gyertyalángja vonzott oda. Dilip iratai befették az asztalt, míg Torrance kapitány a tetőgerendákról lógó függőányban feküdt, mesztelenül. He, megbotránkoztattam, Sharp? Hogy megbotránkoztatott te, uram? Mezítelen vagyok, ha nem vette volna észre. Nem zavar, uram. A mezítelenség tisztán tartja a ruhákat, ki kellene próbálnia. Az utolsó ellenség is halott, Dilip? A lepkék elhaláloztak, száhib. Akkor folytassuk. Hol is tartottunk? Egy ideje már sejtettem, olvasta vissza Dilip a jelentést. Azt hiszem, a gyanítottam jobb lenne. Egy ideje már gyanítottam, Torrance elhallgatott, szívott egyet az ezüst vízi pipa csutoráján. Mit keres maga itt, Sharp? Parancsokért jöttem, uram. Milyen szorgalmas. Egy ideje már gyanítottam, hogy a parancsnokságom alá rendelt raktárakat fosztogatják. Lebetűzhetem, ha te nem tudod, Dilip. Sharp, mi az ördögöt keresett maga nék sátrainál? Csak arra jártam, uram, amikor meggyulladtak, mondta Sharp. Torrance melőn nézte Sharpot, nyilvánvalóan egy szavát sem hitte. Szomorúan ingatta a fejét. Maga nagyon öregnek tűnik egy zászlóshoz képest, Sharp. Két hónapja még őrmester voltam, uram. Torrance tettetett iszonyattal fogadta a bejelentést. Ó, magasságos Isten, mondta ravasz mosolyjal. Magasságos Isten, a szentek legyenek irgalmasak hozzánk. Azt mondja, hogy a közkatonák sorából léptették elő? Igen, uram. Krisztus a kereszten, mondta Torrance, hátra dőlt a függőány párnájára, fújt egy tökéletes füstkarikát, aztán nézte, ahogy az a mennyezet felé száll. Bizalmas információt kaptam a tolvaj személyét illetően, és megtettem a letartóztatáshoz szükséges lépéseket. Észrevette Sharp, hogy nem említem magát a jelentésben? Nem, uram. Persze, hogy nem. Ez a jelentés Butters ezredesnek megy, egy borzasztóan fellengzős alaknak, akiről úgy sejtem igyekszik majd saját érdemeit felmagasztalni, amikor átadja az iratokat Arthur Wellesley-nek. Ő pedig, ahogy azt bizonyára ön is tudja, a mi parancsnokunk. A mi Arthurunk igen szigorú ember, szereti a szabályoknak megfelelően intézni a dolgokat. Bizonyára nagyon szigorú nevelő nője volt gyerekkorában. Ismerem a tábornokot, uram? Ismeri? Fordult Torrance Sharp felé. A barátja talán? Maga és ő együtt szoktak étkezni, ugye? Együtt ütik el az időt, igaz? Talán együtt vadászgatnak? Poharazgatnak? A régi szép időkről beszélgetnek? Talán még a bordélyházba is együtt mennek? Gúnyolodott Torrance. De a hangjában érdeklődés csengett, mivel Sharp talán tényleg ismerte Sir Arthurt. Úgy értettem, találkoztam már vele, uram. Torrance a fejét rázta, mintha Sharp csak az idejét vesztegetné. Ne hívjon folyton uramnak. Talán természetéből adódóan engedelmeskedik Sharp, vagy ami valószínűbb, tisztelete a személyemből áradó felsőbbségnek szól, de ez a viselkedés nem illik egy tiszthez még akkor sem, ha a közkatonák sorából emelkedett is ki. A sátrait átkutatva, Dilip, előkerültek az eltűnt felszerelési tárgyak. Ezek után a szabályzatnak megfelelően példát statuálva felakasztottam a tolvajt. Tisztelettel, stb. Stb. 2000 darab puska még mindig hiányzik, uram, szólalt meg Sharp. Sajnálom, uram, nem akartam uramnak szólítani. Ha hajbókolni akar Sharp, hát csak tegye. 2000 darab puska még mindig hiányzik. Hm? Azt hiszem, a gaz fickó eladhatta őket, maga nem így gondolja? Engem sokkal jobban érdekel, hogyan jutott hozzá, válaszolt Sharp. Hogy maga milyen unalmas, mondta Torrance könnyedén. Javaslom, beszéljünk Hexville őrmesterrel, amikor visszatér, folytatta Sharp. Meg ne halljam, hogy Obadiah ellen vádaskodik, mondta Torrance. Obadiah rendkívül szórakoztató figura. Egy hazudozó tolvaj kurafi, mondta Sharp vehemensen. Sharp, kérem, vágott közbe Torrance bánatos hangon. Hogy mondhat? Ilyen csúf dolgokat. Még csak nem is ismeri. Ó, dehogy nem ismerem, uram. A parancsnoksága alatt szolgáltam az ablepényeseknél. Valóban? Mosolyodott el Torrance. Érdekes időket élünk. Talán távol kellene tartanom magukat egymástól, vagy mégsem. Brick! Kiáltotta az utolsó szót a ház hátsó részébe vezető ajtó felé. Az ajtó kinyílt, és a fekete hajú nő lépett be óvatosan a muszlim mellett. Kapitány? Kérdezte. Elpirult, amikor meglátta a mesztelen Torrance-t, Sharp pedig látta, hogy a kapitány nagyon élvezi a nő zavarát. Brick, kedvesem, mondta Torrance. Elaludt a vízipipám. Felizzítanád? Dilip elfoglalt, máskülönben őt kérném meg. Sharp? Van szerencsém bemutatni önnek Bricket. Brick, ez itt Sharp zászlós. Sharp zászlós? Ő itt Brick. Örülök, hogy megismerhetem, uram, mondta a nő, és kurtán meghajolt, mielőtt a vízipipához lépett volna. Nyilvánvalóan nem mondta el Torrance-nek, hogy korábban már találkoztak. Asszonyom, mondta Sharp. Asszonyom, nevetett Torrance. Úgy hívják, hogy Brick. Brick, uram, kérdezte barátságtalanul Sharp. A nő gyakorlott kézzel szedte szét a vízipipát. A név nem illett a finom vonású archoz. Az igazi neve Mrs. Wall, magyarázta Torrance. Ő a mosónőm, varrónőm és a lelkiismeretem. Nem így van, kicsi tégla? Ha maga mondja, uram. Nem állhatom a koszos ruhákat, folytatta Torrance. Undorodom tőlük. Ahogy azt az unalmas népek is állandóan mondogatják, a tisztaság ugyanolyan fontos, mint a vallásosság, de én úgy vélem, felette áll. Bármelyik paraszt lehet vallásos, ám a tiszta ember felettébb ritka. Brick azonban tisztán tart engem. Egy kis apróságért cserébe Sharp bizonyára kimossa és megfoltozza azokat a rongyokat, amit maga az egyenruhájának nevez. Ez minden ruhám, amin van, uram. Na és? Majd mezítelenül várakozik, amíg Brick végez, vagy talán már a gondolat is zavarba hozza? Magam mosom a ruháimat, uram. Örömmel hallom, jegyezte meg Torrance szarkasztikusan. Emlékeztetne, miért is jött ide, Sharp? Parancsokért, uram. Rendben van, mondta Torrance. Pirkadatkor elmegy Butters ezredes szállására, megkeresi a segédtisztjét, aki majd megmondja, hogy mi a dolgunk. Aztán mindezt elmondja Dilipnek, Dilip pedig majd mindent elrendez. Aztán pihenjen egy kicsit. Bízom benne, nem találja tullon túl fárasztónak ezen feladatokat. Sharp kíváncsi volt, miért kért Torrance egy helyettest magának, ha az összes munkát az írnok végzi, aztán úgy gondolta azért, mert a kapitány túlságosan is lusta ahhoz, hogy korán reggel felkeljen és napi parancsot kérjen. Megkapom a parancsokat holnap hajnalban, uram, mondta Sharp, Butters ezredes segédtisztjétől. Hé, úgy van, mondta Torrance gúnyos elképedése. Tökéletesen megértette a feladatait, zászlós. Gratulálok! Már megkaptuk a holnapi parancsokat, száhib, szólalt meg Dilip az asztal mellől, éppen a visszaszerzett felszerelési tárgyak listáját másolta Torrance jelentésébe. Mindent el kell szállítanunk Deogaumba, az utászok utánpótlásával kell kezdenünk, száhib. Az ezredes parancsai az asztalon vannak, száhib, a bizonylatokkal együtt. Az utászok felszerelése először, és minden más csak azután. Nos, ennyi, mondta Torrance, látja? Az első napi munkája már véget is ért, Sharp, szívott egyet a vízipipán, amit a nő időközben ismét meggyújtott. Nagyszerű kedvesem, mondta, majd kinyújtotta a kezét, jelezve a nőnek, hogy maradjon, az pedig lekuporodott a függőágy mellett, és elfordította a tekintetét Torrance mezítelen testéről. Sharp érezte a nő szomorúságát, Torrance pedig sejtette, hogy Sharpot érdekli a nő. Brick, özvegy, Sharp, mondta a kapitány, és alig, hanem férjet keres, habár kétlem, hogy valaha is álmodni mert arról, hogy egy olyan magas rangú katonához menjen hozzá, mint egy zászlós. De miért is ne? A szamárlétre azért van, hogy megmásszák, és bár ön a legalsó fokán áll, mégis jelentős előrelépést jelentene Brick számára. Mielőtt a szolgálatomba szegődött, Brick takarítónő volt. Takarítónőből egy tiszt felesége. Ezt nevezném előrelépésnek. Azt hiszem, maguk ketten nagyon illenének egymáshoz. El kellene játszanom Cupido szerepét, vagy inkább Dilipnek kellene. Küldj egy levelet a 94. ezred káplárjának, Dilip. Ugyan csak elvétve józanám biztos vagyok benne, hogy kibír egy esketést anélkül, hogy összeesne. Én nem házasodhatok meg, uram, tiltakozott Sharp. Torrance remekül szórakozva vonta fel a szemöldökét. Talán irtózik a nőktől? Nem kedveli a drága Bricket? Vagy netán cölibátust fogadott? Sharp elvörösödött. Foglalt vagyok, uram. Úgy érti, jegyben jár? Milyen megható. Egy örökös nővel netán? Sharp vállat vont. Széringapatamban van, mondta esetlenül, és nem járunk jegyben. De lefoglalta önt ez az elbűvölő teremtés Széringapatamban, mondta Torrance. Fekete Sharp? Egy fekete bibi? Biztos vagyok benne, Claire nem bánja, ugye? Egy fehér férfinak Indiában épp úgy szüksége van egy-két bibbire, mint feleségre. Egyet értesz, Brick? Fordult a nő felé, aki tudomást sem vett a kapitányról. A néhai Mr. Wall lázban halt meg, mondta Torrance Sharpnak. Én pedig a szívemben égő keresztényi jóságnak engedelmeskedve alkalmaztam az özvegyét. Hát nem árul el ez mindent a személyiségemről? Ha maga mondja, uram, válaszolt Sharp. Látom, próbálkozásom kupidóként kudarcot vallott, folytatta Torrance. Tehát, Sharp, vissza a teendőinkhez. Javaslom, holnap reggel induljon Deogaumba, akárhol is legyen. Az ökrökkel, uram? Torrance keseregve vonta össze a szemöldökét. Maga a tiszt, Sharp, nem ökörhajcsár. Nem kell a marhák farát csapkodnia, azt hagyja a benszülöttekre. Korán induljon. Hajnalban lovagoljon oda, az első, amit tennie kell, hogy keres nekem szálláshelyet. Nincs lovam, uram, szólt közbe Sharp. Nincs lova? Hogy nincs lova? Magasságos Isten ember, mégis mi hasznát vegyen magának? Akkor gyalogolnia kell. Holnap délután találkozunk, Deogaumban, és Isten legyen irgalmas önhöz, ha addigra nem talál nekem megfelelő szállást. Elülső szobával, Sharp, hogy Dilip intézhesse a teendőket. Nagy szobát nekem, és egy lyukat Bricknek. Ezen kívül szeretném, ha lenne egy fallal körül zárt kert is, árnyékot adó fákkal és kis tavacskával. Hol van Deogaum? Kérdezte Sharp. Észak felé, Száhib, válaszolt Dilip, a dombok közelében. Gavilgur alatt? Találgatta Sharp. Igen, Száhib. Sharp Torrance-re nézett. Kérhetek egy szívességet, uram? Torrance felsóhajtott. Haragaszkodik hozzá. Gavilgurnár uram, szeretnék engedélyt kapni, hogy csatlakozhassak egy támadó alakulathoz. Torrance hosszasan bámult Sharpra. Hogy mit akar? Kérdezte végül. Szeretnék részt venni a támadásban, uram. Tudja, van oda bent valaki, aki megölte az egyik barátomat. Szeretném látni a holttestét. Torrance Sharpra hunyorgott. Ne mondja, hogy maga ilyen fanatikus. Magasságos Isten! A kapitány hirtelen rettegő arcot vágott. Maga nem metodista, ugye? Nem, uram. Torrance a vízi pipa csutorájával a szoba sarkába mutatott. Van ott egy fehér neműs szekrény, Sharp, látja? Abban vannak a ruháim. A ruhák között talál egy pisztolyt. Fogja azt a pisztolyt, menjen el a közelemből jó messzire, tartsa a fejéhez a cső végét, és húzza meg a ravaszt. Sokkal gyorsabb és fájdalommentesebb módja ez a halálnak. Tehát nem bánja, ha részt veszek a támadásban? Bánom-e? Maga bizonyára abban a tév hitben van, hogy engem érdekel a maga élete. Azt hiszi, meggyászolnám ilyen rövid ismerettség után? Kedves sárpom, attól tartok, egyáltalán nem hiányolnám magát. Még abban is kételkedem, hogy akár a neve eszembe jutna a halála után. Hát persze, hogy csatlakozhat a támadó alakulatokhoz. Tegyen, amit akar. Most viszont javaslom, aludjon egy kicsit. Nem itt, persze, mivel szeretem az egyedül létet. Talán keressen egy fát, és szunyókáljon egyet az ágak védelme alatt. Jó éjszakát, sárp! Jó éjszakát, uram! És ne engedje be a lepkéket! Sárp megküzdött a muszlinnal, és kisietett az ajtón. Torrance hallgatta a távolodó lépteket, aztán felsóhajtott. Misoda, unalmas alak, Dilip?
Igen, száhib.
Kíváncsi vagyok, miért csináltak belőle tisztet, ráncolta a homlokát Torrance, a vízi pipát szívva, aztán a fejét ingatta. Szegény nég áldozatául esett egy egyszerű zászlós becsvágyának, de honnan tudta ez a nyomorult sárp, hogy nég sátrába kell benéznie? Te mondtad el neki?
Igen, száhib, vallotta be Dilip.
Torrance szúrós szemekkel nézett rá. Hagytad, hogy belenézzen a nyilvántartásokba?
Ragaszkodott hozzá, száhib.
Te egy istenverte idióta vagy, Dilip. Egy átkozott nagy barom. Jól eltángálnálak, ha nem lennék ilyen fáradt, talán majd holnap.
Ne, száhib, kérem.
Ó, csak tűnj el innen, Dilip, vicsorgott Torrance, és te is elmehetsz, Brick. A lány a konyha ajtó felé menekült. Dilip összeszedte a tintatartóját és a homokszórót.
Eltegyem a bizonylatom, száhib, holnapra?
Menj már, mordult Torrance. Untatsz, tűnés! Dilip kirohant az előső szobába, Torrance pedig visszadőlt a függőágyba. Csak ugyan unatkozott. Nem akadt tennivalója, és nem volt hová mennie. Az éjszakáit többnyire nég sátraiban töltötte ivással, szerencsejátékkal és szajhákkal múlatta az időt, de ma éjjel alig ha látogathatná meg a nagy sátrat. Nem, miután felköttette néget. Fenébe az egésszel gondolta. Az asztal felé pillantott, melyen az apjától kapott könyv hevert. Első kötete Courtney Melinson tiszteletes értekezéseinek Pál apostol, az Efezusiakhoz írott leveleiről, és előbb fagyott volna be a pokol, mint hogy Torrance elolvassa a vaskos könyvet. Melinson tiszteletes Torrance gyerekkori tanára volt, és egyben egy gonosz fenevad. Melinson a hajcsár. Szerette megvesszőzni a növendékeit. Torrance a plafont bámulta. Pénz. Az egész a pénz miatt van. Az egész átkozott világot a pénz mozgatja. Meggazdagodik, gondolta, akkor aztán hazamehet és pokollá teheti Courtney Melinson életét. Térdre kényszeríti a kurafit. És Melinson lányát, azt a prűd ribancot, hanyat fekteti. Kopogtak az ajtón.
Azt mondtam, ne zavarjanak, üvöltötte Torrance, ám tiltakozása ellenére kinyílt az ajtó,
a muszlim pedig meglebbent, beengedve a lepkék forgatagát. Az Isten szerelmére átkozódott, majd hirtelen elhallgatott. Elhallgatott, mivel az ajtón belépő ember egy jetti volt. Az egész felső teste olajtól csillogott, míg mögötte egy magas férfi bicegett, ugyanaz, aki szót emelt nég érdekében. Ő volt Jama, nég bátyja, és jelenléte nagyon is felhívta Torrance figyelmét saját mezítelenségére. Kiugrott a függőágyból, a köntöséért nyúlt, de Jama elhúzta előle a szék támlájára terített sejemdarabot.
Torrance kapitány, hajolt meg Jama.
Ki engedte be? Kérdezte Torrance.
Reméltem, hogy meglátogat minket ma este a mi kis sátrunkban, kapitány, mondta Jama.
A testvére kövér, nagyhangú, hetvenkedő alak volt, Jama viszont sovány, hallgatag és szemfüles.
Torrance vállat vont.
Talán majd holnap este.
Örömmel látjuk, kapitány, ahogy mindig. Jama egy kis papírköteget húzott elő a zsebéből, és meglegyezte vele az arcát.
10 000-szeres örömmel, kapitány.
10 000 rúpia. Ennyit ért a Jama kezében tartott papírköteg, melynek minden lapján Torrance aláírása szerepelt.
Ennél jóval többet írt alá, de a többivel a karavánoktól ellopott felszerelést fizette ki. Gemma azért jött, hogy figyelmeztesse, miszerint Torrance nagyobbik adóssága még kifizetetlen. Ami a mai napot illeti, kezdte ügyetlenül Torrance, ó, igen, szólalt meg Gemma, mintha elfeledkezett volna a látogatása okáról. Ami a mai napot illeti, kapitány, ne emlegesse nekem a mai napot. A Yeti semmit sem szólt, csak karba tett kézzel állt a falnál, olajjal bekent izmai csillogtak a gyertyafényben, sötét szemeit Torrance-re szegezte. Már mondtam, nem az én művem, mentegetőzött Torrance, olyan méltósággal, amennyire az egy mesztelen embertől tellett. Maga volt az, aki oly annyira követelte a testvérem halálát, jegyezte meg Gemma. Mi más tehettem volna, ha egyszer az egész készletet megtalálták? De nem maga utasította őket, hogy találják meg? Nem, tiltakozott Torrance. Mi az ördögért tettem volna ilyet? Gemma egy percig hallgatott, majd maga mellé intette a nagy darab embert. A neve Prithviraj. Egyszer láttam, ahogy puszta kézzel kiheréll egy embert. Utánozta Gemma a tépő mozdulatot mosolyogva. Meglepődne, hogy egy kis darab bőr is mennyire meg tud nyúlni, mielőtt elszakadna. Az Isten szerelmére, sápadt el Torrance, nem én adtam ki az utasítást. Akkor ki? A neve Sharp. Sharp zászlós. Gemma odalépett Torrance asztalához, és belelapozott a Pál apostol efezusiakhoz írott leveleiről szóló értekezésbe. Ez a Sharp nem a maga parancsainak engedelmeskedett? Kérdezte. Persze, hogy nem. Gemma vállat vont. Az öcsém elővigyázatlan volt, és túlzottan magabiztos ismerte be. Azt hitte, a barátság megvédi minden vizsgálódástól. Üzletet kötöttünk, mondta Torrance. Abban nincs helye a barátságnak. Mondtam a testvérének, hogy el kellene rejtenie az árut. Igen, mondta Gemma, el kellett volna. Én is mondtam neki. De akkor is, kapitány, az én családom nagyon büszke. Azt várja tőlem, hogy végignézzem az öcsém halálát, és ne tegyek semmit? Szétterítette Torrance adós leveleit. Ezeket visszaadom önnek, kapitány, ha átadja nekem Sharp zászlóst. Élve. Azt akarom, hogy Prithviraj teljesítse be a bosszúmat, érti? Torrance nagyon is jól értette. Sharp, brit tiszt, mondta. Ha megölik, vizsgálatot indítanak. Igazi vizsgálatot. Fejek fognak hullani. Az már a maga gondja, Torrance kapitány, mondta Gemma. A maga gondja, hogyan magyarázza meg az eltűnését. Ahogy az adósságai is csak magának jelentenek problémát, mosolygott, és visszatömte az adós leveleket az övé logó erszénybe. Adja nekem Sharpot, Torrance kapitány, vagy egy éjjel elküldöm önhöz Prithvirajot látogatóba. Addig is szívesen látjuk a sátrunkban. Rohadék, mondta Torrance, ám Gemma és nagy darab társa már elmentek. A kapitány felkapta a Pál apostol efezusiakhoz írott leveleiről szóló értekezést, és leütött vele egy lepkét. Rohadék, mondta ismét. Másrészt viszont Sharpnak kell szenvednie, így aztán nem számít. S végül is kicsoda Sharp? Csak egy jött-ment a sorkatonák közül, kit érdekelne, ha meghal. Torrance lecsapott egy másik lepkét is, aztán kinyitotta a konyhaajtót. Gyere be, Brick! Ne, uram, kérem, kussolj és gyere be! Csapd le ezeket az Isten verte lepkéket, míg én leiszom magam. Mocskos úr részegre, mivel ma nagyon megijesztették. Tudta, amikor Sharp lehúzta a sátorponyvát az ellopott katonai felszerelésről, nagyon közel járt ahhoz, hogy őt is elkapják, de Nég gyors kivégzésével Torrance megvédte magát, most pedig túlélésének záloga Sharp halála. Elintézzük, gondolta, és elfelejtünk minden bajt, amit okozott. Rákényszerítette Bricket, hogy igyon egy kis rizspálinkát, mivel tudta, mennyire utálja. Aztán ő maga is ivott. A pokolba ezzel az átkozott Sharppal. A pokolba ezzel az akadékoskodó kurafival. A pokolba tartasz, Sharp, gondolta Torrance, és ivott egyet a szép jövőre. Jó utat, Mr. Sharp!